Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükséges, tehát csökkentettük a személyes találkozások számát. Jó napot kívánok, mi a mentőszolgálat feladata koronavírus idején?
Jó napot kívánok én is a kedves hallgatóknak. Hát a legfőbb feladatunk az, hogy továbbra is Magyarország lakosságának a kórházon kívüli sürgősségi ellátását biztosítsuk, úgy, ahogy ezt az elmúlt 133 évben is tettük. Épp tegnap ünnepeltük 72. születésnapunkat, mint országos mentőszolgálat, és említettem, hogy nem más a feladatunk továbbra sem, mint minél több ember életet megmenteni és embernek segíteni, bár ez most koronavírus járvány kapcsán azzal is társul, hogy nem csak a napi mentési feladatokat, hanem a járvány elhárítása és védekezése szempontjából fontos lépéseket is megtegyük.
Ezek a lépések, ezek a tesztelési lépések?
Ezek a lépéseknek a részei a tesztelési fázis is. Az eső időszaktól kezdve már január végétől gyakorlatilag kiadtuk az eljárásrendünket a koronavírus járvány kapcsán, ami a megfelelő védőfertőzések használatát jelentette, az olyan betegek, akik gyanúsak vagy fertőzöttek, azoknak a szállításával kapcsolatos különböző protokollokat frissítettük, és emellett elkezdtünk részt venni a határmenti ellenőrzésekben, ott az elmúlt időszakban már több mint 315 000 határon belépő embernek az ellenőrzését végeztük el, közösen a határmenti rendőrök segítségével. Emellett ugye végezzük a koronavírus fertőzöttek vagy gyanús betegeknek a természetesen a szállítását, és ahogy ön is említette, a mintavételezésben is részt vállaltunk.
Ki dönt arról, hogy mintavételezés lesz vagy nem lesz?
Erről legfőképpen a beteget kezelő háziorvos, vagy a betegnek a háziorvosa kell, hogy döntsön, illetve dönthet róla a népegészségügyi járási hivatal szakembere is, hogy valójában indokolt-e. Erre az NNK-nak is, a Népegészségügyi Központnak is, és a WHO-nak is ajánlásai vannak, hogy kinél szükséges tesztet végezni.
Milyen szakemberekből áll egy mintavételező csoport?
Tekintettel a járvány kezdeti időszakára, és arra, hogy nem tudtuk, hogy mire állunk szemben, és a legrosszabbra kellett készüljünk, így azt a döntést hoztam meg már a január hónap végén, hogy egy fő vegyen részt ezeken a teszteléseken, és úgynevezett egyfős egységek álljanak össze. Hát, hogyha ne adj Isten megfertőződik ez a bajtásunk, akkor ugye egy ember az, akinek az egészséget aggódnunk kell, és a gyógyulását várnunk, és egy fő az, aki a mentésből ki kell, hogy kerüljön. Így ez egy egyfős egység, aki minden megfelelő védőfelszereléssel és tudással rendelkezik ahhoz, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezze a helyszínen.
De ő az, aki vezeti is a mentőautót? Vagy egyáltalán mentőautóval mennek ilyenkor tesztelni?
Van olyan eset, amikor mentőautóval megyünk, van, amikor egy mentőszolgálat logójával ellátott, de személygépjárművel érkezünk a helyszínre, de mindenképpen a mentőszolgálatnak a bajtása az, aki ezt elvégzik, mentő technikusok, akik mind a megkülönböztetett jelzésű gépjárművek vezetésére megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és természetesen a beteg ellátáshoz szükséges kompetenciával is.
Működött a védőfelszerelés, mindenkinél sikerült elkerülni a fertőződést, legalábbis a mintavételezési szakban?
A legelső időszakban az országos mentőszolgálat a felhalmozott saját védőeszközkészletét használta. Ugye mi mindig itt szállítottunk és fogunk itt szállítani fertőzés gyanús betegeket, tehát ezek rendelkezésünkre állnak. Speciális, különleges védőfelszerelésünk még az ebola járvány idejéből is vannak, és van némi tapasztalatunk ezzel kapcsolatban. Tehát az első időszakban, hál' Istennek, nagyon jó ellátással a saját raktáriainkból tudtuk ezeket biztosítani, és amikor már elegendő mennyiséget lehetett beszerezni a világpiacról, akkor a központi ellátmányból tudtunk és tudunk hozzájutni mai napig is, tehát nekünk egy folyamatosan biztosított védőeszközkészletünk volt. Ez az egyik oka annak, hogy ilyen kevés mentő dolgozó fertőződött meg, a másik oka pedig az, hogy a leges időszaktól kezdve úgynevezett mentesítési pontokat hoztunk létre, 27 helyen van az országban, ezek olyan ideiglenes mentőállomások, ahol minden koronavírussal kapcsolatos ellátás után be kell menni a mentőegységeknek, ott feltölteni kell az autót, cserélni kell az 100-as időruhát, ott lehet felkészülni a következő esetre. Így nem találkoznak azok a bajtársaink egymással, akik a napi mentésben vesznek részt, és ezzel gyakorlatilag épp a tegnapi nap még azt tudtam mondani, hogy 6 megfertőződött mentődolgozó van, de mára ez most már 4-re csökken, mert ketten hál' Istennek meggyógyultak, és vissza tudnak állni a mentőellátásba.
Többiek hogy viselik a betegséget? Jól vannak?
Jól vannak, hál' Istennek azt tudom mondani, hogy komolyabb tünet és panasz nélkül vészelik át ezt. Egy 2 hetes időszak az, amikor nélkülöznünk kell őket a munkából, és utána vissza tudnak állni gyógyultan. Tartjuk velük a kapcsolatot úgy a pszichológus csoportunk, mint a foglalkozás egészségügyi szolgálatunk, tehát folyamatosan rajtuk tartjuk a szemünket, és várjuk őket vissza, szerencsére jól vannak.
Mi a tapasztalatuk, mármint a pszichológus kollégáik tapasztalata? Megviselte a mentőállományt ez a teljesen új helyzet, amit még soha nem tapasztalhattunk?
Sajnos azt látjuk, hogy ahogy a lakosságra, úgy nyilván az egészségügyi dolgozókra is extra terhet ró a járvánnyal kapcsolatos napi munka és ebben való részvétel. Így az országos mentálhigiéni és csoportunknál gyakorlatilag duplájára nőtt a segélykérések száma. Gyakran ezt telefonon vagy egy online videokonferenciában lehetett kezelni. A legkevésbé az egzisztenciális rész volt az, amitől tartottak, sokkal inkább a fertőzés, vagy esetleg a hazavitele a fertőzésnek, ami láthatóan az elmúlt hetek intézkedéseinek megnyugtató volt a bajtársaim számára, hiszen a 8500 főből, ahogy említettem, gyakorlatilag összesen 6-an voltak megfertőződve, ami mind extrém alacsony szám, főleg úgy, hogy 15000 olyan beteget láttunk el, aki vagy gyanús volt, vagy fertőzött is volt.
Azt hogyan és ki dönti el, hogy egy gyanús vagy fertőzött beteget kell-e vinni a kórházba, vagy nem kell?
Erre is protokollok vannak, nem csak nálunk, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központnál, és természetesen a házi orvosi kar is be kell, hogy tartsa ezeket. Amikor egy ilyen beteget kikérdeznek, vagy a beteg segítségül fordul a házi orvosához, akkor nyilván a házi orvos felméri azt, hogy a beteg milyen állapotú, és szüksége van egyáltalán kórházi kezelésre. Ha pedig a mentőket hívja, akkor a mi kérdezési protokollunk alapján tudjuk azt eldönteni, hogy neki mentőellátásra van szüksége, vagy esetleg ügyeleti ellátás az, ami az neki segítséget tud nyújtani. És talán egy picit visszacsatolnék a mintavételezéshez. Nagyjából 40000 mintavételt végeztünk az elmúlt 3 hónapban, aminek a legeslegfontosabb egyik része szerintem az, hogy volt 40000 mentőbeteg találkozás. Akkor is, amikor a házi orvos nem tudott kimenni a betegéhez, aki ugye mintavételre szorult, akkor legalább találkozott egy egészségügyi személyzettel, egészségügyi dolgozóval, aki bár maszk mögött és védőfelszerelés mögött volt, de mégis empatikus tudott lenni, föl tudta mérni a beteg állapotát. Ha mondjuk már a köszönéskor azt látták a bajtársaim, hogy egy mondatot nem tud végigmondani mondjuk légszom nélkül, akkor természetesen a helyszínen lévő bajtársam felhívta a mentőszolgálatnak az irányítócsoportját, és egy másik mentőegységet kért a helyszínre, hogy ezt a beteget kórházba szállítsuk.
Vagyis a koronavírus protokollok nem írják felül az egyéb mentési protokollokat. Ha olyan állapotú beteget találnak, akit egyébként vinni kellene, akkor azt viszik.
Sőt, szeretném is hangsúlyozni, hogy a mintavétel az nem egy terápia, és nem befolyásolja azt, hogy a beteg milyen ellátást kap. Mindenki a saját állapotának megfelelő mentőellátást és egészségügyi ellátást kellett és kell, hogy kapja mai napig is. Tehát a pozitív vagy negatív teszteredménytől függetlenül, hogyha bárki kórházi ellátásra szorult, és ezzel mondjuk egy mintavétel során találkoztunk, akkor az természetesen a kórházi ellátásnak a beteg útjára irányítottuk, és el is vittük ezeket a betegeket.
Mi most a kórházi ellátás beteg útjainak rendszere, mert ezt korábban már megtanultuk, egy bonyolult ügyeleti rendben szervezték az azt ellátni képes kórházak egymás között a mentőszolgálattal együtt. Most mi az út?
Ez vidéken mindig is egyszerűbb volt, itt Budapesten más a helyzet, ugye sokkal más a kórházi struktúra a közép-magyarországi régióban és kifejezetten Budapesten. Most ez a koronavírus járvány kapcsán jelentősen egyszerűsödött, hiszen lettek kijelölve minden megyében olyan járványkórházak, amik dedikáltan arra vannak arra hivatottak, hogy a koronavírus igazolt pozitív betegeket ellássák. Függetlenül attól, hogy neki az egy szülési eseményt, vagy egy balesetet jelent. Tehát ez az a protokoll, ami érvényben van. Itt Budapesten is dedikált intézmények vannak erre. Annyit változik most egy kicsit a gondolkodás, hogy a járványnak ebben a fázisában, ahova most sikerült érjünk az elmúlt hetek intézkedései kapcsán, most már centralizálni fogjuk ezeket a betegeket, akik súlyos állapotúak és komoly kórházi kezelést igényelnek, hiszen elkezdett fölépülni most már Magyarországon egy olyan tudásbázis és egy olyan terápiás protokoll, aminél ezeket megéri koncentrálni ezeket a betegeket, és megkaphatják azokat az innovatív terápiákat, amik jelenleg rendelkezésünkre állnak.
És a nem koronavírussal fertőzött vagy gyanús betegek elosztási rendszere az változatlan maradt? Itt Budapesten legalábbis ugyanolyan ügyeleti rendben dolgoznak, mint eddig?
Alapvetően igen, mindenki, ahogy eddig is, a tünetének, panaszának megfelelő fokú egészségügyi szolgáltatóhoz hozzá tud jutni a koronavírustól függetlenül. Tehát ha bárkinek kórházi kezelésre van szüksége, akár egy trauma kapcsán, egy baleset kapcsán, akkor azt az éppen ügyelő vagy a területileg illetékes traumára tudjuk vinni. Hogyha bárkinek mondjuk egy sürgősségi osztályos ellátásra van szüksége, és nem merül föl a koronavírusnak a gyanúja, akkor azt a legközelebbi sürgősségi osztályra fogja szállítani a mentőszolgálat. Természetesen most már hetek óta egy nagyon picit ott kell, hogy mindenben legyen az, hogy bárki lehet hordozó akár, így minden betegünkre sebészi maszkot helyezünk a mentőben, ezzel is védve őket és minket is.
Az olyan speciális ellátási formák, mint a gyermekegészségügy vagy az égési sérültek szállításának rendje az változatlan maradt? Oda mennek, ahol ezt korábban ellátták?
Igen, hogyha a koronavírus gyanú nem merül föl, akkor ez változatlan maradt ebben is természetesen.
Hová fogják szállítani a vidéki járványcentrumokban most ellátott, kezelt betegeket Budapesten?
Akik a vidéki centrumokban vannak, és az állapotuk nem indokolja azt, hogy egy magasabb progresszivitású szintű ellátóhoz kelljen szállítani őket, azok maradnak helyben, és ott kapják meg az eddig is megkapott adekvát terápiát.
Azokat kell szállítani, akik nagyon súlyos állapotban vannak?
Az újonnan diagnosztizált, súlyos állapotú betegek azok, akiket centralizálni fogjuk a jövőben.
Szállítható állapotban vannak vajon?
Természetesen csak a szállítható állapotú betegeket viszi az országos mentőszolgált, és engedi el egy-egy kórházi kollégám is. A kritikus állapotú, instabil betegek továbbra is a legközelebbi intézménybe fogjuk vinni, és azok az intézmények, ameddig nem sikerül stabilizálni ezeknek a betegnek az állapotát, addig nem szállíthatóak ezek a betegek, hiszen ott vannak akkor a legnagyobb biztonságban, ezért nem is fogjuk ezeket a betegeket mozgatni.
A szállítás az közúti vagy légi szállítást jelent?
Ez a betegek állapotától függ. Van, akinek a légiszállítás jelent traumát, van, akinek a földi szállítás jelenthet traumát. Ezért mindig az adott betegséghez és az adott beteghez igazítjuk azt a szállítási módot, amiben el kell őket lássuk.
Hogyan változott eddig a nem koronavírus esetek száma már azok, amiket a mentőszolgálat ellátott?
Köszönhetően a kormány által megtett korlátozó intézkedéseknek és a lakosság fegyelmének. Azt tudom mondani, hogy már az első időszaktól látható módon csökkent a normál napi feladatszámunk. Akár említhetném a 35%-kal csökkent balesetek számát, említhetném valamelyest csökkent szívinfarktusok, sztrókoknak a számát. Tehát mindenki nyilván egy teljesen más állapotban van, mindenki egy nyugodtabb környezetben van, otthoni környezetben van, más stresszfaktorok érik, és hát a közlekedési balesetek száma pedig nyilván magyarázza azt, hogy kevesebbet közlekedtünk. Ez nagy segítséget jelentett számunkra, hiszen az ebből felszabaduló kapacitásunkat tudtuk a koronavírus járvány elleni küzdelemre fordítani, és a bajtársaink némi lélegzetvételt jutottak, és rá tudtak készülni a következő fázisra.
Otthoni balesetek száma se változott? Otthon vagyunk egész nap, és főzünk. Olyanok is, akik azt korábban nem csinálták. Kés van a kezükbe, korábban sose volt.
Láttam ezzel kapcsolatos legendákat én is, és
ez egy feltételezés.
A közösségi médiában lévő posztokat is, hogy mindenki kenyeret sütött, és mindenki barkácsot is kertészkedett, és be azokat a munkákat is elvégeztem, amiket eddig halogatott. Azt tudom mondani, hogy ennek érdemi hatása nem volt a mentőszolgálatra, és a számainkban nem mutatkozott meg az ebbéli növekedés. Néhány százalékot, egy 3-5% növekedett az otthoni gyerekbalesetek száma két héten keresztül, de az is visszatért a tavalyi trendhez gyakorlatilag, tehát azt lehet mondani, hogy érdemi változás nem volt. Az otthon lévők is fegyelmezetten végezték a dolgokat, és odafigyelve sütötték a kenyeret, és vágták a felvágandó élelmiszereket.
Egy városi legendával kevesebb. Mi a szabály arra, hogy milyen autón van orvos, és milyen autón van orvos nélküli más személyzet? Általában nem a koronavírus idején.
Magyarországon 133 éve, ahogy említettem, működtetjük a mentés, május 10-én volt az első olyan lófogatú mentőegységünk 1887-ben, ami innen Budapest a Lipót bazárról elhagyta a mentőállomását, és a mentésbe indult. Onnantól kezdve gyakorlatilag hagymahéjszerűen építjük föl a magyar mentőszolgálatot és mentést. Ez jelenti azt, hogy vannak alapszintű ellátóegységeink, amin egy mentőápoló vagy mentőtechnikus teljesít szolgálatot egy mentőgépkocsi vezető mellett. Vannak mentőmotoros egységeink, és vannak az esetkocsiaink, amin egy mentőtiszt van az ápoló és a gépkocsi vezető mellett, és van a rohamkocsink, amin már mondjuk egy intenzíves vagy oxiológus sürgősségi szakorvos van a két másik bajtársunk mellett. Minden mentőegységünk bármilyen ellátást meg tud kezdeni, és szükség esetén egy magasabb szintű ellátó segítségét tudja kérni. Mi ezt a hungarikumot, ezt a magyar mentést már ennyi ideje ebben a formában működtetjük, és a számok minket igazolnak, és azt látjuk, hogy ez egy jól működő, stabil rendszer. Tehát ez attól függ, hogy kinek milyen szüksége van, milyen baja van, ahhoz képest a legközelebbi mentőegységet oda küldjük a helyszínre, és ő elkezdi az ellátást, és amint az ő kompetenciáját esetleg meghaladja ez, akkor hív magára egy magasabb szintű ellátóegységet.
Mindig a legközelebbit kell küldeni. Arra célzok, hogy amikor felvesznek egy hívást, akkor a másik oldalon valószínűleg egy zaklatott ember van, aki talán életében először van olyan helyzetben, hogy mentőtől kelljen segítséget kérnie. Egy olyan helyzetben, amit nem lát át, csak egy sérültet lát.
Mindig a legközelebbi mentőegységet küldjük, hiszen mindenkinek egy ilyen helyzetben az a legfontosabb, hogy érdemi segítséget kapjon minél rövidebb időn belül. Így amit szoktak is mondani, akár vagy a sajtóban megjelenik, nem mindig a mentőállomásról indítjuk a mentőegységeinket, hanem éppen az úton lévő a GPS koordinát alapján legközelebbi egység lesz az, ami neki segítséget fog nyújtani. És lehet, hogy elegendő ott egy megnyugtatás, egy képfogás, egy gesztus, de lehet, hogy életveszélyes állapotban van, és szakorvosi segítség fog kelleni. A legfontosabb az, hogy megérkezzen a helyszínre a segítség, elkezdje az ellátást, felmérje valójában, hogy mire van szüksége. Az ott lévő mentőegységünk aktív kapcsolatban van a mentésenyításunkkal, és visszajelez számára, hogyha szüksége van segítségre.
Milyen a jó hívás egy mentős szemmel? Mit csináljunk, amikor bajba kerül valaki, és mentőt akarunk hívni hozzá?
2020-ban, már így a 21. században mondhatom azt, hogy a jó mentőhívás az, ami az életmentő applikációnkból érkezik, amit most már félmillió honfitársunk töltött le és használ is, áll Istennek. Ebbe ugye az applikációba be tudjuk táplálni előre azokat az adatokat, amik a mi egészségi állapotunkról relevánsak, vagy meg szeretnénk osztani, akár a korábbi betegségeink, gyógykezelésünk, gyógyszerezékenységünk, és sorolhatnám ezeket. És az applikációból érkező hívásnál látjuk a pontos koordinátáját a betegnek, hogy hol tartózkodik ő, illetve látunk olyan plusz információt is, mondjuk az akkumulátorának a százaléka. Tehát ez egy olyan ideális mentőhívás számunkra, ahol tudjuk, hogy ki a hívófél, hol van a hívófél, és alapvetően mi az a háttér, ami őt körülveszi egészségügyileg, és utána élő hangos kapcsolatban pedig el tudja mondani, hogy aktuálisan milyen problémája van, amiben tudunk segíteni. Igazából ez az, amit már gyerekkorunk óta tanulunk, hogy hogyan kell mentőt hívni, amellett, hogy napszaknak megfelelően természetesen köszönünk, elmondjuk, hogy hol vagyunk, mi a probléma, hogyan lehet megközelíteni minket, mikor keletkezett ez a probléma, és hogy milyen segítségre van esetleg szükségünk. Ha ezeket így el tudjuk mondani telefonban, az is tökéletes, de hogyha az applikáción keresztül hívjuk a mentőszolgálatot, akkor jóval leegyszerűsödik ez a folyamat.
Mennyire kell pontosaknak lennünk, amikor nem applikációt használunk, és csak annyit látunk, hogy nagy a baj, azt még mondjuk el tudjuk mondani, hogy jó reggelt, jó napot, vagy jó estét kívánok, meg hogy hol vagyunk, talán még azt is, bár nem mindig, de hogy mi a baj, azt nem.
Itt nyugodtan támaszkodhatunk az én bajtársaimra, a mentés irányítókra, a mentésvezetőkre, akik egészségügyi szakemberek, és nem csak egy checklistát kérdeznek végig, hanem az egészségügyben tapasztalattal is rendelkeznek, és ők a kérdezési protokollunk és a saját tapasztalataik, ismereteik alapján fogják olyan kérdésekkel, irányított kérdésekkel a beteg ellátást segíteni, ami hozzá segít minket, ahhoz mentősöket is, hogy megfelelő döntést tudjunk hozni a telefon végén, és olyan mentőegységet tudjunk küldeni, amire valójában szüksége van a helyszínen lévőnek.
Egy központból történik most a mentőirányítás?
Az országban minden megye székhelyünkön van irányító csoport, ezek a megye irányító csoportjaink, és itt Budapesten pedig van a központi irányító csoportunk, aminek van egyrészt egy országos lába is, és minden irányító csoportunkra rálát, de ő irányítja innen gyakorlatilag a Közép-Magyarország régiót, tehát megyei és regionális mentés irányításunk van ebben az értelemben.
Milyen számot kell hívnunk? Mert van egységes segélyhívó szám is, de a mentők száma az konkrétan nem az.
Gyakorlatilag most már 2 éve azt tudom mondani, hogy Budapest kivételével, hogyha bárhol az országban a 104-et vagy a 112-t tárcsázzuk, akkor az mind-mind a 112-es egységes segélyhívóközpontban csöng először. Ahol azt az információt, hogy hol van a beteg és ki ő, és mire van szüksége mentőre, rendőrre, tűzoltóra, az ott lévő kollégáim fölmérik, és egyből kapcsolják át az adott megye irányító csoportunkba már hozzánk, ahol az egészségügyi részét és kérdéssort is meg tudjuk tenni a beteg felé. Tehát igazából mindegy, hogy melyik számot hívják, a bajba jutottak.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója Csató Gábor van a telefonnál, azért a telefonnál, mert koronavírus járvány idején az Inforádióban is a feltétlenül szükségesre csökkentettük a személyes találkozások számát.